Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 154. dicséretünket énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Elfoglalva a 269. dicséret első három versét énekeljük. A 269. dicséret így kezdődik: Istenre bízom magamat. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Amen. Imádkozzunk. Mi is megvalljuk előtted, örökkévaló Szent Isten, hogy Jézus Krisztus által édesatyánk vagy, és ezt nem is hihetjük másképpen, és ezért nem kell félnünk, hanem tele lehet a szívünk bizalommal, reménységgel, hogy te rátekintesz az életünkre, hiszen azért küldted el a fiút Jézust is ebbe a világba, hogy megkeress minket, és miután megtaláltál, elhívsz a te követésedre, és Urunk, mi szeretnénk most is, itt is rád figyelni, úgy, mint a mi pásztorunkra, úgy, mint a mi legjobb barátunkra, megváltónkra, aki az életét adta azért, hogy nekünk is életünk lehessen. Áldott légy, Úr Jézus, és kérünk, hogy most hadd éljük át jelenlétedet, megszólító szavadat, és általa szólíts meg minket, formáld az életünket, mutass rá bűneinkre, mutasd meg, hogy miben és hol kell változtatnunk. És Urunk, te adj meg ehhez szent lelkednek erejét, mert egyedül képtelenek vagyunk változtatni, de a lélek képes elvégezni, hogy mindent a te akaratodhoz, igédhez igazítsunk, és így dicsőítsük a te nevedet. Kérünk így, légy itt velünk, és tedd áldásra ezt az alkalmat. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás könyve 39. fejezetének az 1-8 verseiből. Tehát Ézsaiás próféta 39. fejezetének első versétől a fejezet végéig így szól Isten igéje. Abban az időben a babilóniai király, Meródák Baladán, Baladán fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiás királynak, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. Ezékiás megörült azoknak, és megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága keneteket, egész fegyvertárát és mindazt, ami kincstárában található volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta eljött Ezékiás királyhoz, és azt kérdezte tőle: mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: messze földről jöttek hozzám, Babilonból. Majd Ézsaiás ezt kérdezte: mit láttak a házadban? Ezékiás így felelt: mindent láttak, ami csak a házamban van, semmi sincs, amit meg nem mutattam volna nekik kincstáramban. Akkor azt mondta Ézsaiás Ezékiásnak: halld a seregek urának beszédét. Íme, eljön majd a nap, amikor mindazt elviszik Babilonba, ami a házadban van, és amit elődeid gyűjtöttek, mint máig. Nem marad meg semmi, azt mondja az Úr. Fiaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, el fognak hurcolni egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilon királyának palotájában. Akkor azt mondta Ezékiás Ézsaiásnak: jó az Úr beszéde, amelyet hirdettél, mert azt gondolta, az én napjaimban még béke és biztonság lesz. Valami hasonló időszak volt ebben a korban, amiről itt olvastunk, mint amit ma is átélünk. Egy ilyen alakuló, formálódó, mondhatnánk ilyen szülési fájdalmakhoz hasonló időszak volt ez, valami új kezdett kialakulni, fölemelkedni, úgy, ahogy ma is látjuk, hogy minden mozog, minden változik, és amik eddig biztos dolgok voltak, kezdenek bizonytalanná válni, átformálódik, rendeződik a világ, valami új kezd majd kibontakozni, és az újat mindig megelőzik a fájdalmak, a nyomorúságok. Ugye, mint amikor egy édesanya várja a gyermekét, és már az utolsó idők jönnek, és közvetlen a szülést megelőzik a fájdalmak. És ez így van a világban, így van az Isten menetrendjében, hogy mindig, amikor egy új van készülőben, a szülési fájdalmak előzik meg, szenvedés, baj. Hát itt kezd a babiloni birodalom felemelkedni, bár még sokan úgy gondolják, hogy nem tud igazán megerősödni, nem lesz képes a világ urává válni, hiszen még ebben az időszakban az asszír birodalom uralta az egész világot, akkori világot, és ugye láttuk itt egy-két fejezettel korábban, hogy Asszíria egészen eljutott Izraelig, Jeruzsálemig, ugye az északi ország részt már elvitte fogságra, aztán fölvonult Jeruzsálem falai alá, és Ezékiás király ugye nem rémült meg, hanem odaborult az Isten elé. Bement a templomba, és az asszír király fenyegető levelét leterítette Isten színe elé, és hitte, hogy Isten hatalmasabb ennél a nagy birodalomnál. Ugye az asszír birodalomnak az uralkodója elküldte a követét, bekerítették a várost, és a követ meg ilyen lelki nyomást gyakorolt a városban lévőkre, és azt mondta, ide figyeljetek, mit hallgattok a királyotokra? Beszél nektek az ő istenéről? Mit benne bíztok? Hát nézzétek, rengeteg népet leigáztunk, eltakarítottuk az útból. Minek volt Istene? És egyik se tudta a maga népét megvédeni velünk szembe. Ne gondoljátok, hogy a ti istenetek képes lesz az asszír birodalmat, hadsereget megállítani. Hát, hogy az emberben mindig ott van a gőg, azt hiszi, hogy ő az Isten. Így volt az asszír király, és mi történik? Isten megszabadítja Júdát, Jeruzsálemet az asszíroktól úgy, hogy még egy nyilvesszőt se kellett kilőniük. Egyszer csak arra ébrednek, hogy elvonult az asszír tábor. Mert Isten munkálkodik a háttérben. Amikor mi nem látunk dolgokat, vagy nem látjuk az események összefüggését, Isten dolgozik, végzi a maga feladatait. És jó, hogyha hittel tudunk jönni hozzá. Persze, ugye mindez azért történik így, mert Ezékiás hittel borul az Úr elé. Tehát nem úgy működik, hogy ő mondott valamit, és akkor Isten ugrik és megcselekszi, hanem komoly bűnbánatot tartott ő és a nép. Aztán megvallotta, hogy hát igen, Uram, te élő Isten vagy. De a többi az csak bálvány. És ez a nagy dolog, amikor fölismerjük, hogy a mi Istenünk, a Biblia Isten az egy élő személy, egy élő valóság, és tud cselekedni. És amikor ehhez ragaszkodok, akkor ebbe belekapaszkodom, akkor megtapasztalom az ő hatalmát. Ha Isten elvitte az asszír hadsereget, majd közvetlen utána Ezékiás halálosan megbetegedett. Tehát úgy látta, hogy itt már nincs segítség, meg fog halni, de elkezdett imádkozni, sőt, még sírt is az Úr előtt, könyörgött, sírva könyörgött, és Isten meghallgatta a királyt, és gyógyulást ajándékozott neki, adott még számára plusz 15 évet. Milyen kegyelmes is az Isten. Mindig, hogyha kiáltunk, ha keressük, ad plusz évet, ad kegyelemnek időszakát, de az egyszer le fog járni, és azzal élni kell. Élni kell. Mi is kaptunk már mennyi-mennyi évet, újabb időszakot, és de jó lenne, élnénk vele, megragadnánk Isten kegyelmét. De egy dolgot soha nem szabad elfelejteni, hogy amikor Isten munkálkodik az életemben, amikor tényleg olyan helyzet van, hogy átélem, hogy itt egyértelmű, hogy csak Isten cselekedhetett. Ugye Ezékiás is olyan állapotban volt, annyira beteg volt, hogy megmondták neki, hogy nincs esélyed. Itt senki nem tud rajtad segíteni. És átéli, hogy Isten ebben a helyzetben is tud cselekedni, hatalmasabb a halálos betegségnél is, de ha ezt megtapasztalom, akkor erre kell odafigyelni, hogy köszönjem meg, adjak hálát. És mondjam el másoknak, hogy emberek, nem magamnak köszönhetem. Nem is egy másik ember tett rendbe, vagy gyógyított meg, hisz már emberileg nem volt esélyem. Ezt egyedül az élő Isten vitte végbe. És ezt követően, tehát a gyógyulást követően egyszer csak babilóniai követek érkeznek Jeruzsálembe. És ahogy itt olvassuk, elmondják, hogy Babilónia királya hallott Ezékiás betegségéről és csodálatos gyógyulásáról. Tehát eljutott a távol keleti, most alakuló birodalom királyához Ezékiás élete, a gyógyulásának a híre. És ez valahol úgy hatott rá, mondjuk egy jó esett neki, hát igen, hú, milyen fantasztikus, hát az én életem eljut távol-keletre, eljut Babilóniába, csak vagyok valaki. Csak vagyunk valaki, ugye, hogy szeretjük, eljut a hírünk, és azt mondja, és úgy az hízlal minket. És így volt Ezékiás is. Elkezdett hízni. Elkezdte magának tulajdonítani az Isten ajándékát. Mert nem magának köszönhette a plusz 15 évet, Isten könyörült, Isten ajándékozta neki, a kegyelem időszakát kapta, valahogy úgy, mint ahogy ugye kedden hallottuk, hogy a gazda kereste a fügefán a gyümölcsöt, 3 éve járt oda és keresi, és nincs, és azt mondta, hogy kivágom, vagyis felszólította rá a vincellért, de a vincellér könyörgött, hogy uram, még hagyd meg ebben az esztendőben, adj még neki egy évet, én mindent megteszek, körbásom, megtrágyázom. Tehát mindent megadok azért, hogy gyümölcsöt teremhessen, de ha nem terem ebben a kegyelmi esztendőben, akkor kivághatod. Tehát amikor Isten beleavatkozik az életünkbe, az mindig egy kegyelmi időszak, amit arra kapunk, hogy aztán az életünk gyümölcsöt teremjen, de az le fog telni. Ugye a fügefának is volt még plusz 1 éve, de az le fog telni. És utána Isten dönt, hogy van egy gyümölcs. És Ezékiás is kapott egy ilyen kegyelmi időszakot, 15 évet, és arra kapta, hogy ebben az időszakban bizonságot tegyen Istenről, az ő hatalmáról. Láttassa meg másokkal is, hogy milyen hatalmas és Izrael Istene, és nincs hozzáfogható. Azonban a babilóniai király a fiát küldi el követségben, és hát ez is imponált Ezékiás, hú, hát a fiát, az utódját küldi, hát vagyok én valaki, ennyire megbecsülnek, ráadásul nem is üres kézzel jönnek a követek. Levelet írt neki, ugye a babiloni király, ír nekem, és ami fontos, ajándékot küldött Ezékiás királynak, ajándékot küldött. Tehát hogy jönnek ezek a idegen országbeli követek? Ugye most mérik föl a terepet, próbálnak a maguk oldalára állítani országukat, hogy majd így le tudják győzni Asszíriát, de utána majd azokat is legyőzik, akiknek most a támogatását kérik. Mert ilyen a világ, ilyen a politika, ilyenek a birodalmak, amíg szükségem van rád, addig szövetségesek vagyunk, ha nem, akkor majd alattvalóm leszel. És hát ugye jönnek, most még az az időszak van, hogy a maguk oldalára állítják ezeket a kis országokat, vagy próbálják, és ugye hát trükkösen, és ez a trükk a mai napig megvan. A sátán az nagyon leleményes, fantasztikus trükkjei vannak, nem is kell neki nagy dolgot csinálni ahhoz, hogy az emberek ezt a trükköt bevegyék, és azt csinálják, amit ő mond. Egy szó. Ajándék. Ennyi. Ajándék. És ez a mai napig hat. Ajándékkal, ami valószínűleg ugye hatalmas érték, arany, ezüst, pénz, mindent el lehet érni, gondolják, vagy legalábbis sokszor befolyásolni lehet általa embereket. Meg hát ugye ez a király nagyon jól tudta, hogyha azért az én induló birodalmam követei hát tekintélyes ajándékot visznek, annak nem lehet ellenállni. Ugye, annak nem fog ellenállni, nem fog rá nemet mondani, nagyon is hízelegni, meg imponálni fog neki, és bizony ez a trükk, ez mindig ott volt, a sátán mindig beveti, hogy ajándékkal próbálkozik. És tudja, hogy nagy az esélyre, hogy elfogadják az ajándékot. És ha elfogadja tőlem az ajándékot, akkor már nyert ügyem van. Mert akitől elfogadom az ajándékot, arra nem lehet kritikát gyakorolni, nem lehet neki nemet mondani, mert ugye olyan súlyú az ajándék, hogy próbáljon aztán már nemet mondani, próbálja azt mondani, hogy hát én nem így gondoltam, azt nem teszem meg, amit kérsz, vége van. És ugye ez a mai napig így működik. Ajándékot adok, és ha te elfogadod, kezembe vagy, nem mondhatsz nemet. És ráadásul az ajándéknak van olyan hatása, ugye, hogy kevesen tudnak neki ellenállni. Ugye ajándék. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ajándék mögött nincs munka. Nincs teljesítmény. Csak kapom. Hát mindenki arról álmodik, nem? Minél kevesebb pénz nélkül, minél kevesebb befektetéssel, erő nélkül, minél többhöz jussak. Fantasztikus trükkje van a sátánnak, és így intézi el a dolgait. De látni kell, hogy a gonosz ad, de azért vár is valamit. Nem ingyen adja, soha. Behódolást vár, imádatot vár, engedelmességet vár. Ugye Ezékiás király előtt ugyanezt megtapasztalta már Bálám, a próféta. Amikor Moáb királya, Bálák meg akarta átkoztatni Izraelt. És hallott erről a Bálám nevű profétáról, hogy az ő szavának ereje van, és úgy gondolta, elhívatom, és megátkoztatom Izraelt, mert hallottam, hogy hatalmas Istenük van, és senki nem állhat az útjukba, De ha az a proféta megátkozza őket, akkor meg lehet állítani ezt a népet. És amikor a moábi követek mennek, ugye hatalmas ajándékkal érkeznek. Több kocsi, aranyat, ezüstöt, ékszereket visznek, de a proféta először azt mondja, nem átkozhatom, meg megkérdem Istent, és akkor megmondja nekik, hogy Isten azt mondta, nem átkozhatom meg ezt a népet, és visszaviszik a sok ajándékot, hazamennek, és azt mondják a királynak, hogy ne haragudj, király, eredménytelenül jártunk, nem jött be, amit gondoltál, nem jött el a proféta, nem akarja megátkozni a zsidókat. És erre mit mond Moáb királya? Háromszor annyi ajándék. És amikor megy a sok-sok, még több ajándék, a proféta tudja, hogy Isten azt mondta, ne menj el velük, mégis elmegy, mert már annak a rengeteg ajándéknak, annak a nagy kincsnek nem tud ellenállni. Hát így jön a gonosz. Ennyi nem elég? Hát akkor még teszünk rá egy lapáttal. És annak már nem tudsz ellenállni. És eléri a célját. És így ment el Bálám, de az engedetlen proféta, az engedetlen ember sem tehet meg akármit és mindent, ha szembe megy Isten akaratával, és nem átkozhatta meg Izraelt. De hát a gonosz ezt a trükköt nem csak Bálámnál, meg Ezékiásnál alkalmazta, nem képzeljük el. Hát az Úr Jézust is ezzel kísértette a pusztában. Nagyon érti a dolgát, azt mondja, Isten fia, de emberi testben. És ugye mit látunk, hogy a egyik kísértésnél megmutatja neki az egész világot, annak minden gazdagságát, hatalmát, és azt mondja, mindezt neked adom, ha leborulsz előttem és imádsz. Igen, mindent neked adok, mondja a gonosz, ha leborulsz és imádsz. Meg is mondja nyíltan Jézusnak, ezt várom. De Jézus mit mond? Meg van írva, hogy egyedül az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Igen, a gonosz jön, támad, próbálkozik, de Isten gyermekének megvan az a lehetősége, mint ahogy Jézus ezt bemutatta a számunkra, hogy lehet neki nemet mondani. Mert aki ismeri Istent, azt tudja mondani, hogy nézd, öregem, köszönöm az ajándékodat, de Isten nekem többet ad. Többet ad nálad. És ezért nem kérem. Hiszen mit látunk ebben a történetben? Az egy nem csak a babilóniaiaktól jött ajándékot, hanem mit? Mintha egy kis büszkeség is volna Ezékiásban, hogy jó, köszönöm ezt a rengeteg kincset, de gyertek csak, mutatok én ennél nagyobbat is. Hát nézzétek, mi van nekem. Ugye, tehát ott a büszkeség, és pontosan ezért tudta volna elutasítani a követeket. Mit akartuk? Nem kell az nekem, van nekem bőven. Hát minek nekem három autó után negyedik? Minek 10 millió után a 20. Nem kell, öregem, nem kell. Hát van. És nem ezt mondja a király. És ebben benne van, hogy bizony az ajándéknak nagy a hatalma. Ha nem vagyunk Krisztusba elrejtve, akkor bizony nagy a hatalma, és nem tudunk neki ellenállni. Csak Jézus Krisztussal tudunk ellenállni a gonosz ilyen jellegű megkörnyékezésének. Tehát jönnek a követek, hozzák az ajándékot, és azt olvassuk, Ezékiás megőrült. Hát most majdnem úgy olvastam, hogy Ezékiás megőrült, de igazán szívesen olvasnám úgy. Hát megőrült. Megőrül az idegen, pogány néptől jövő ajándéknak, amikor neki sokkal több van. Ez megőrültség. Nem utasítja el, amikor most élte át az élő Isten hatalmát, amikor meggyógyította a gyógyíthatatlan betegségből. Hát nem kell neki pogányokkal összefogni. Hát az Isten őt abból a helyzetből ki tudta emelni, sőt, már korábban átélte azt a csodát, hogy Isten az emberi fegyver használata nélkül fölszabadította Jeruzsálemet. Mert az ember nagy tévedésben van, azt hiszi a fegyver. Épp most láttam, hogy most már nem tudom, a NATO főtitkár, vagy valamelyik NATO katona azt mondja, hogy igen, fegyverkezni kell, mert az hozza el a békét. Na, ez a gonosz hazugsága. A gonosz hazugsága. Mert mit mond a Szentírás? Ezért fontos, hogy ne emberekre figyeljünk, hanem az igére, az Isten szavára. Pál apostol így ír, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy béküljünk meg az Istennel. És az emberek megbékülnek vele, akkor meg tudnak egymással is békülni. Békességre tudnak jutni. Hogy szólt ugye a karácsonyi ének, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embernek. De hogyan? Az a Jézus által. Előtte miről szólt az üzenet? Nagy örömhírt mondok, mert megszületett nektek a megtartó, a megmentő Dávid városában az Úr Krisztus. És ezt az Úr Krisztust befogadjátok az életetekbe, akkor békesség lesz a földön. De ezt az Úr Krisztust kilökitek, ha nem kell, akkor békesség se lesz a földön. És mi lett az Úr Krisztussal? Megfeszítették a kereszten. Kilöktük, megöltük, nem kell. És mit mond Jézus? Sírva a Jeruzsálem fölött. Ha nem kell az a békesség, amit hoztam, majd meglátjátok, itt kőkövön nem marad, utalt ugye a jeruzsálemi templomra, mert lerombolják. És majd 40 év múlva úgy is történik. Titusz hadai lerombolják, mert nem kellett Jézus. És nekünk is pontosan ezt kell meglátni. Nem elég az, hogy karácsonykor többen megyünk a templomba, mint korábban, hanem meglátni, hogy Jézusra van szükségünk, mert nélküle nem tudunk boldogulni. Jézus nélkül nem találunk egymásra. Persze egy napra le lehet tenni a fegyvert, de az nem béke. Igen, persze meg lehet csinálni, hogy van egy nagy ünnep, letesszük a templom kapujába, bevonulunk a templomba, mind a ketten dicsérjük az Istent, aztán kimegyünk és lőjük tovább egymást. Ez nem béke. Persze, kicsiben is. Csak akkor tudunk megbékülni, hogyha Jézus békessége betölti a szívünket és a saját indulatainkat. Ugye, legyőzi, és az ő indulatai töltenek be minket. Tehát azt látjuk, hogy Ezékiás megörült, tehát, hogy elveszi a józan ítélő képességét az a sok kincs, és valami itt hiányzik, mégpedig az, hogy nem a kincsnek kellett volna megörülni, hanem amikor látja, hogy jönnek az idegen követek, akik már hallottak az én gyógyulásomról, akkor bizonyságot kellett volna tenni. Akkor el kellett volna mondani, hogy igen, valóban nagy beteg voltam, már úgy gondoltam, meg fogok halni, de sírva könyörögtem az Istenhez, és ő megkönyörült rajtam, meggyógyított. Ugye, mert a követek úgy jönnek, és úgy mondják el, hallottuk, meggyógyultál, hogy ez egy kicsit Ezékiást, az ember dicsérik, mint azt mondja, hát igen, fantasztikus ember vagy. Összeszedted magad. Ugye tessék megnézni ma, ugye, hogyha egy neves ember, mit tudom én, rákbeteg lesz, na, mik vannak a hozzászólásban? Harcolj, küzd, győzd le! Nem ő győzi le. Az élő Isten kegyelme. Hát ezek is így jöttek. Hallottuk, súlyos beteg vagy. Örülünk, legyőzted a betegséget. De tudta, hogy nem ő győzte le, hanem az Isten szabadította meg tőle. De nem mondja el. No, ez egy nagy baj, sőt bűn. Amikor nem mondjuk el, hogy azt a nagy változást azt az Isten vitte végbe, akkor azt magamnak tulajdonítom, mert olyan jól esik, hogy megdicsérnek. Olyan jól esik, hogy azt gondolják, hogy én milyen kiváló vagyok. Tehát ugye ez hízelgett Ezékiásnak. És a hízelgéstől, az ajándéktól annyira eltompult a lelki látása, annyira elvakult, hogy egyszerűen nem látja már a valóságot. És a gonosznak pontosan ez a munkája, hogy ne lássuk a valóságot. Kezdjünk el félni, rettegni, gondoljuk azt, hogy valaki más segíthet rajtunk csak, nem az Úr. És mit tesz Ezékiás? Ahelyett, hogy bizonságot tenne, elkezd hivalkodni a gazdagságával. Megmutat mindent, és elfelejti azt, hogy ő ezt mind kapta. Nem magának köszönheti, hogy ennyi kincse van, kapta az élő Istentől. Ugye, mert Pál apostol így ír, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Minden ajándék, az Isten ajándéka. És ezért jó, hogyha ott van a szívünkben a hála. Ha meg tudjuk köszönni erőnket, képességünket, tehetségünket, ügyességünket, mindazt, amire eljutottunk, és az anyagiakat is megköszönjük, és azt mondjuk, igen, tőled kaptam, Uram. Lehet, hogy benne volt az én munkám is, a verítékem, de összességében ezt tőled kaptam. Hát, Ezékiás nem ezt mondja. És mivel nem ezt mondja, ezért mindent megmutat, hivalkodik. Ha azt mondta volna, hogy kaptam Istentől, akkor tulajdonképp arról tesz bizonságot, hogy kaptam, de azért végeredményben mindez az Isten tulajdona és nem az enyém. Hisz a templomi kincseket is megmutatta, ami valóban az Úr számára lett ajándékozva, mindent megmutat az idegeneknek. Na most fontos üzenet az, hogy vannak dolgok, amelyekről nem kell beszélni idegeneknek, azoknak, akik nem értenek a hithez, nem ismerik Isten dolgait, vagy egyszerűen nem olyan szándékkal jönnek. Tehát nem kell mindent elmondani, megmutatni. Van egy határ mindig, ami igen, ez nem tartozik másra. Akár egy házaspár életébe, egy család életébe, van egy határ, igen. Még ezt a barátomnak sem mondhatom el. Mert ez a mi kettőnk, vagy a mi családunk ügye, vagy ez a két hívő testvérnek az ügye, a gyülekezet ügye, ezt nem mutogatom, nem mondom el, nem teszem hozzáférhetővé, mert amink van, azt mind kaptuk. Mindent megmutatott Ezékiás, és amikor úgy gondolta, milyen nagyszerű, Ezek a követek úgy mennek el, hogy Júda országa milyen gazdag ország, a királyuk milyen fantasztikus, milyen nagyszerű dolgot is tettem én. És akkor jön a próféta, és elmondja Isten üzenetét, ugye megkérdi, hogy mit mondtak, honnan jöttek ezek az emberek, és ő büszkén mondja, hogy Babilonból, de már Ézsaiás tudja, hogy nem sokára, néhány évtized, és ez a Babilon elfoglalja Júdát, elpusztítja Jeruzsálemet, a templomot, elviszi az embereket fogságra. De Ezékiásnak nincs látása, mert a kincs megvakította. És elmondja Isten üzenetét, azt mondja, halld meg a seregek urának beszédét. Tehát amire azt gondolta Ezékiás, hogy ez nagyszerű, és még Isten is örülni fog neki, kiderül, hogy Isten másképp látja, van véleménye, és ezt meg fogja mondani. Ugye ez egy ítéletes üzenet. Ugye eljön a nap, amikor mindazt elviszik Babilonba, ami a házadban van, és amit elődeid gyűjtöttek, nem marad meg semmi, fogságra hurcolnak mindenkit. Tehát Isten megüzeni, hogy nagy hibát követtél el, mert nem vetted észre, hogy ezek az emberek nem barátok, azért még, hogy nem olyan nagy a hatalmuk jelen pillanatban, hogy még nem tudták Asszíriát legyőzni, de eljön az idő, amikor ők uralják a világot, és ki fognak téged fosztani. És majd később ezt fogjuk látni, hogy minden úgy történik, ahogy Isten kijelenti. Ezékiás úgy gondolta, hogy hát jó ez az üzenet, mert nem az én napjaimban fog megtörténni. Az én napjaimban még béke és biztonság lesz. Kicsit olyan önző, ugye, hogy jó, nekem jó lesz, aztán majd, hogy mi lesz utánam, az már nem érdekes. És nem bűnbánatot tart. Nem arra gondol, hogy amit mond a proféta, az, ha bekövetkezik, az miattam van. Nem azt kéne, hogy de jó, nem az én koromban lesz a háború, meg a pusztulás, hanem arra kellett volna, hogy Uram, hát bocsáss meg! Olyat tettem, amit nem kellett volna. Túlléptem a hatásköröm. Ami a tied, azt megmutogattam másnak. Meg büszke voltam magamra, meg nem vallottam meg, hogy te gyógyítottál meg engem, bocsáss meg! És ezt kimondta volna Ezékiás, akkor lehet, hogy nem következik be majd az ítélet. Mert lehet, hogy a népre ez olyan hatással lett volna, hogy ők is megalázzák magukat Isten előtt, odafordulnak, kegyelmét kérik. De nem így történt, és Isten szava az mindig beteljesedik, az ítéletes is, meg a kegyelmes is. Ma még a kegyelem ideje van, de egyszer le fog zárulni, és addig kell komolyan venni, amíg Isten hív, keres, üzen, és ne féljünk még az ítéletes szavait sem komolyan venni, mert azért mondja, hogy még megváltoztassuk az ő szent lelke erejével az életünket. Imádkozzunk! Atyám, köszönjük, hogy igét küldesz nekünk, és Uram, még az ítéletes ige is a te kegyelmedet vetíti elénk, mert amikor szólsz, még nincs ítélet, nem úgy szólsz, nem úgy küldted a prófétát, hogy már mögötte jön a hadsereg. Még van idő átgondolni, hogy mit tettünk rosszul, még van lehetőség megbánni a bűneinket, kiáltani hozzád. És Uram, bocsáss meg, ha mi is hasonlóak vagyunk gyakran Ezékiáshoz. Ugye amikor az életünkben nagy dolgot cselekszel, meggyógyítasz, megajándékozol, akkor elfelejtünk hálát adni. És hogyha valakivel találkozunk, talán már nem is azt mondjuk, hogy igen, mindez az Isten munkája, hanem elfogadjuk, amikor dicsér, amikor azt mondja az a másik, hogy milyen nagy lelki erőd volt, mert olyan jól esik a dicséret. De segíts, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem nekem volt nagy lelki erőm, nem én szedtem össze magamat, nem én hoztam változást, hanem én kiáltottam Istenhez, és ő könyörült meg rajtam, és minden őt dicsőíti az életembe. Köszönjük, hogy ezzel az igével rámutatsz arra, hogy vigyázzunk, mert a sátán ma is ugyanazt a trükköt alkalmazza, ma is ajándékokkal kísért, és Uram, könyörülj, hogy az ajándékok ne tudjanak minket befolyásolni, ne hassanak ránk, és utasítsuk el, látva, hogy a te országodban sokkal nagyobb gazdagság vár a te gyermekeidre, mint amit a sátán kínál. Mert a legnagyobb gazdagság a kegyelem, az örök élet, a hozzád való tartozás, és az, hogy ezt átélhessük, ebben növekedhessünk. És taníts meg minket arra is, hogy fölismerjük, mikor, mit kell és lehet elmondani másoknak, megmutatni, és mi az, ami nem tartozik már másra, ami csak a mi dolgunk. És könyörülj, Uram, hogy ne legyen ott olyan a szívünk, mint Ezékiásé, aki annak örült, hogy nem az ő életébe jön az ítélet. Segíts meglátni, hogy az az ítélet lehet, hogy pont az én bűneim, engedetlenségem következménye. És ha meglátom, hogy tudjunk bocsánatot kérni tőled, és hisszük, te meghalod, és Jézus Krisztus kereszten kiontott vérével megtisztítasz minden bűntől, hogy téged tudjunk dicsérni, magasztalni és szolgálni. Kérünk így, Uram, a betegekért, neked ma is hatalmad van minden betegség fölött, testi és szellemi betegségek fölött. Te, Uram, ura vagy az idegrendszernek, ura vagy, Uram, a lélek mélységeinek, és a te szabad ott is el tudja végezni a munkáját, ahol mi nem tudunk már megoldást. Így könyörgünk a betegekért, hogy ők is kiáltsanak hozzád, és tapasztalják meg azt, amit Ezékiás. És könyörgünk, Uram, gyászolókért, hogy lássák meg, hogy te győztél a halál fölött, mert föltámadtál, Urunk. És könyörgünk a gyerekekért, fiatalokért, vonn magadhoz a szívüket, eléd visszük egyházunkat, népünket, ezt az világot, Uram, könyörülj, hogy még halljuk meg a te drága szavadat, és hallgassunk rá. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet a missziós házban. Befejezésül pedig a már megkezdett 269. dicséret 5. versét énekeljük, e világnak dicsősége. Atyámban bízhat.
Hű!